Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beke László vagyok, és önök az Érdekes emberekről szóló magazinműsorunkat hallgatják. És nagyon sok szeretettel, meg barátsággal köszöntöm főtisztelendő Polyák Imre atyát. Ez így elég hivatalosan hangzik. Annak ismeretében, hogy gyerekkorunk óta ismerjük egymást, meg talán egy szép barátságban élhetünk egymással. Az élet azért elég messzire sodort bennünket, atya, mind a vallási, felekezeti hovatartozásunkat illetően, mind pedig távolságokat tekintve is, de azért mindig nagyon jó veled találkozni, vagy hát leülni és beszélgetni egy néhány szót. Tegnap egy hosszú szolgálati időnek volt egy nagyon szép és megható állomása. 25 évi plébánosi vagy lelkipásztori szolgálatodnak a idézőjelben megkoronázásaként volt az ezüstmiséd Tázláron a szülőfaludban. Többek között erről is fogunk majd beszélgetni a mai adásban, meg nagyon-nagyon sok minden izgalmas dologról. Talán kezdjük éppen ezzel. Ott voltam ezen a misén, érsek úr nagyon kedves szavakkal beszélt rólad, méltatta a szolgálatodat, a hivatásodat. Te hogyan élted meg egyelőre csak a misét? Erről beszélgessünk most.
Magasztos liturgikus eseményként éltem meg. Nagyságrendileg 5-600 ember jött össze. Tázláról, Hercegszántóról, Hercegszántó környéki településekről, rokonaim, barátaim, ismerőseim, együtt adtunk hálát a fölséges Istennek az elmúlt 25 év szolgálatáért. A hívő ember mindenért köszönetet és hálát mond az Istennek. A zsoltáros szavaival élve, az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad annak építője, az Úr nem őrzi a várost, hasztalan fárad annak őrzője, hiába feküsztök késő és esztek verejtékes kenyeret, az Isten százszor többet juttat annak, akit szeret. Bármit teszünk, mindenért az Istennek adunk hálát, nyilván az embernek a maga munkáját, küzdelmét, tehetségét bele kell tennie abba, amit tesz, amit csinál, de hívő emberként tudjuk, hogy a kettő együtt hozhat csak gyümölcsöt. Különlegességét és magasztosságát a tegnapi ünnepnek az adta, hogy jelen volt a Kalocsai Főszékesegyház kórusa, gyönyörű latin és magyar nyelvű kórusműveket adtak elő, a Mária Rádió élőbe közvetítette, és két tévécsatorna, a Halas körzeti tévé és a Mohács Csele tévé fölvette, amit majd felvételről közvetíteni fog. Több százezer ember bekapcsolódhat ebbe az ünnepi eseménybe azok is, akik előre haladott koruk, vagy megromlott egészségi állapotuk, vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem lehettek ott.
Ott volt Leányfalusi Vilmos, a Kalocsai Székesegyház orgonaművésze vagy karnagya. Nagyszerűen szólaltotta meg az orgonát, mi kint voltunk, és az udvarról tudtuk már csak hallgatni. Milyen érzés, atya, ott ezüstmisét bemutatni, ahol gyerekként fölnőttél, minisztráltál? Milyen érzés ez?
Meghatódott pillanat, hiszen ott kereszteltek 8 éves kortól, mondhatni, katonai időig bezárólag, napi, heti rendszerességgel oltárszolgálatot végeztünk minisztránsként. Ott voltam első áldozó, ott bérmáltak, ott mutattam be 25 évvel ezelőtt az új misémet, az első misémet, ami egy kicsit elgondolkodtatóvá teszi magát az eseményt is, hogy nagyon sokan azok közül, akik között kisgyerekként fölnőttem, szocializálódtam, liturgiába együtt voltam, már oda át vannak az örökké valóságba, és az ember maga is szembesül azzal 20-25-30 év elmúltával, akár egy osztálytalálkozó, vagy leszerelés utáni katonai találkozó után, hogy eltelt 30 év, és ha még a teremtő meg is adja a tisztes öregkort, a még 30 vagy 30 valahány évet, ez a földi lét előbb vagy utóbb véget ér.
Erről még egyelőre ne beszéljünk, reméljük, hogy ott lehetek még a következő nagy állomásodon is. Az az aranyvise lesz? Az újabb 25 év múlva lesz?
Akkor leszek 76 éves.
Akkor leszek 76 éves. Hát én se leszek sokkal a fiatalabb, de azért reméljük, hogy megéljük. Egy néhány percig zenét fogunk most hallgatni, és utána visszatekintünk a gyermekkorodra. Jó régen volt az is, 50 évvel ezelőtt kezdődött valamikor, de hát erről majd néhány perc múlva.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Polyák Imre atyával beszélgetünk itt a Halas Rádió érdekes emberekről szóló műsorában. Volt már szó az ezüstmiséről, ami egy nagyszerű alkalom volt a életedben. Most viszont a kezdetekhez térnénk vissza. Egy nagyon egyszerű falusi parasz családban születtél meg a testvéreddel együtt.
Oda nyúlnék vissza, hogy az őseim Felvidékről, Dél-Lengyelországból 1757-be költöztek Szeged mellett Kiskundorozsma, Torozsma pusztára 1757-be. A 12. ősünk Polyák Antal és Csabai Juliannának hívták. Ott élt a család egészen 1899-ig, amikor is olcsó pénzért Tázlár pusztán lehetett földet vásárolni, és az apai dédszüleim Polyák Imre és Monostori Mária Tázlára költöztek, 36 holt földet vásároltak, és a maguk által vásárolt földön megépítették a tanyaépületet a gazdasági épületekkel együtt. 1926-ban leégett a tanya, és banki kölcsönből megépítették az új épületet. Hatan voltak testvérek, a dédnagypapa 1914-ben 61 évesen elhalálozott, a felesége 25 évvel túlélte, és 26-ba szétosztották a földet a 6 gyerek között, és banki kölcsönből a 6 gyerek a saját 6 holdas területén fölépítette a tanyaépületet a gazdasági épületekkel együtt. A mi szőlői házunkat az apai nagyszüleim 1960-ba nászajándékba vötték a szüleimnek. Mi abba a környezetbe születtünk bele 1966-ba. 1977-ig nem volt villanyáram, mi még petróleumlámpa mellett szocializálódtunk, tanultunk, lavorba mosakodtunk, tulajdonképpen a vezetékes víz, a gáz és minden egyéb infrastruktúra, ami időközben kialakult a 90-es évek végén valósulhatott meg. Szegény paraszti családba születtünk bele és éltünk, de amit legfőbb örökségként kaptunk szüleinktől, hogy rajongásig szerettek bennünket, kisgyerekként bevezettek bennünket a munkavilágába, 8 éves kortól kezdve a nehéz fizikai munkába részt kellett vegyünk, amit mi beláttunk és készségesen vállaltunk, és édesapánk fölkeltette bennünk a vallási érdeklődést. 6 osztályt végzett egyszerű parasztember volt, de minden vasárnap és ünnepnap megfogta a kis kezünket, elvitt a templomba, gyalog a tanyáról, láttuk őt őszintén imádkozni, élte a hitét, beszélt az örök életről, az Istenről, és tulajdonképpen, hogy hitben megmaradtunk, azt elsősorban az ő példájának és tanításának köszönhetjük.
Emlékszem ezekre az időkre, hasonló körülmények között meg életformába nevelkedtünk nagyon sokan abban az időszakban, és tényleg azt tudom én is mondani, hogy Isten kegyelme volt sokak vagy sokunk számára, hogy megmaradtunk meg valakivé, talán válhattunk az életünk során. Ebben a szorgos, nehéz gyerekkorban volt időd, vagy volt időtök arra, hogy gyerekként is működjetek, játszatok, pihenjetek, szórakozzatok? Hogy teltek így a mindennapjaitok, amikor nem tanultatok, meg nem dolgoztatok?
Jártunk a Lázártóra, meg a Szarvastóra fürödni, sokat bicikliztünk, lehetőség szerint társasjátékba vettünk részt, kirándulások azok nyilván az anyagi lehetőségek szűkössége miatt behatároltak voltak, inkább Tázlár és környékére szorítkoztak, de természetesen mi is az egyszerű falusi gyerek játékos életét éltük. Igen.
Volt egy szitarád, mesélj erről a hangszerről.
7-8 évesen a nagyszülői ház padlásán találtunk egy citerát, amit még apánk legénykorába faragott. Motorfék Bovden szálakkal főhúroztuk, dicsekedve bevittük az iskolába, amin az akkori zenetanárunk, még hál' Istennek él, köztünk van Horváth János, nyugalmazott iskolaigazgató polgármester, fölfigyelt, meghatódott ezen a lelkületen, vagy hát szándékon, és elkezdett velünk foglalkozni. 18 éves korig bezárólag érettségig aktívan citarazenekarba játszottunk.
Hol érettségiztél?
Kiskunma és Hajdózsa György gimnázium 1984-ben.
Ezekről az évekről mi maradt meg benned a gimnáziumi időszakról?
Hétközis voltam, így a közösségi életnek a szintjét nem csak a gimnáziumba, de a kollégiumba is megélhettük. Nagyon jó emlékekkel, szép érzéssel gondolok vissza, mind az eseményekre, mind azokra iskola vagy kollégiumi társakra, akik között élhettem az érintett 4 évbe.
Csak egy gyors kérdés, itt a blokk vége felé jó tanuló voltál?
Átlagban 4-es.
Azt szerintem teljesen vállalható még így a nagy közönség előtt is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva majd a hivatásról, a lelkipásztori elhívásról fogunk beszélgetni, addig viszont hallgassunk most zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük nagyon sok szeretettel a kedves hallgatókat. Polyák Imre, római katolikus plébánossal beszélgetünk. Mindig különös mozzanata az életnek, amikor megszületik a hivatás. Előbb megszületünk mi, aztán történik velünk valami, és bele szól az Isten a életünkbe, ahogy a tiédben is. Hogyan születnek a leendő plébánosok? Mesélj erről, atya.
Jeremiás prófétának azt mondja az Úr, mielőtt a hajnalcsillagot megalkottam, ismertelek, mielőtt megszülettél, szerettelek, és prófétául rendeltelek, hogy pásztora légy választott népemnek, Izraelnek. Én azt gondolom, hogy nem csak Jeremiásra, de valamennyiünkre vonatkozik, hogy az Isten egy sajátos életutat, álmot gondolt el, álmodott meg rólunk. Természetesen a szabad akarat miatt választhatunk más utat, de igazán azt szolgálja földi és örök javunkat, hogyha fölismerjük és azt tesszük, amit az Úr velünk szán. A személyes hivatásom vonatkozásába említettem néhány perccel ezelőtt édesapámnak a példáját, aki föl tudta bennünk kelteni szavaival és példájával a természet fölötti, az isteni világ iránti érdeklődést. Ez egy alap volt számomra. Középiskolai éveimbe pedig kerestem, kutattam azokat a kegyelmi eseményeket, amin keresztül a 20. századba értelmezni tudom magam és a saját világomat az Istenbe, és a 20. századi kegyelmi történésekbe, akár a fatimai jelenések, akár pedig a Isten irgalmasság tisztelet üzenetébe ezt megtaláltam, és az Ószövetség népéhez hasonlóan valamilyen szinten értettem a világomat és magamat az Istenbe. Ez az érdeklődés egyre erősebbé vált, de nem gondoltam a papságra, hanem elkezdtem 1984-ben Szegeden a civil hitoktató képzőt, mellette gondolkodtam a kántorképzőn, és elhelyezkedtem a MÁV-nál, mint kertész, betanított segédmunkás. És 1985 tavaszán nem egy pillanat, hanem egy több hétig tartó időszakban különös élményt éltem meg, milyen szeretve éreztem magam valaki által, akit nem láttam, személyes valóságként éltem meg, és azt éltem meg, hogy ez az engem szerető, mindenható személyes valóság egy belső kapcsolatra hív. Nem azt gondoltam, hogy papnak hív, hanem hogy egy belső kapcsolatra hív. Megkonzultáltam akkori lelkivezetőmmel, dr. Sávai János prefektus, papnövendékek prefektusa egy elöljárójával, aki egy praktikus tanácsot adott, azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a te utad, de próbáld meg, a katonaságot is beleértve 7 év múlva kell a végleges döntést meghozd, és ha nem is jutsz el a végére, mindaz a lelkiség, meg tudás, amit magadba szívsz, azzal értékesebb emberré válsz. És amikor az ő praktikus tanácsai alapján ki tudtam mondani az igent, és el tudtam jelentkezni a Kalocsai Egyházmegye érsekénél, akkor egy mély békét éltem meg. Még visszatérve egy gondolattal, tehát nem a papságra való meghívást éltem meg, hanem egy belső kapcsolatra való meghívást. Ugyanakkor azt éreztem, hogy az Isten teljesebb módon akar magának, mint egy kántori vagy hitoktatói világi elkötelezett Krisztus hívő szolgálatot.
De talán minden később kibontakozó hivatásnak ez az alapja, ez a belső, mély, őszinte kapcsolat. Ez talán az emberi, és illetve nem így mondanám, hogy emberi, hanem más jellegű hivatásokban is inkább ez a domináns. Teológus előfelvételiseknek a rémálma lenti. Ott voltál katona, vagy Hódmezővásárhelyen?
Én már Cegléden voltam. Ennek az oka pedig az volt, hogy 1985 virágvasárnapján marcellii katonák részt vettek templomi szertartáson egyenruhában, mert hogy civil ruhaviselési engedélyük nem volt, amiért fogdát kaptak a húsvéti ünnepeket bent kellett tölteni a katonai fogdába. A ok pedig ez volt, hogy az egyenruha meggyalázása, az, hogy a katona berugik, leokádja a katonaruhát, azzal nem gyalázta meg, de hogy templomi levegő érte, ezzel meggyalázta. És ezt az információt kijuttatták az akkori bécsi érsekhez, König Bíboros érsekhez, aki eljuttatta a hírt az osztrák külügyminiszterhez, és Helsinkibe a legközelebbi külügyminiszteri találkozón ez fontos téma volt. Ennek hatására az akkori marcellii katonai laktanya parancsnokot berendőték a hadügyminisztériumba, és ennek köszönhetően minket pár hónappal később már nem oda, hanem Ceglédre vittek.
Szegeden voltál kispap, ha jól emlékszem, és emlékszem, hogy nagyon vártuk azokat a hétvégéket, amit itthon töltöttetek. Volt egy közös barátunk, aki református lelkész jelen pillanatban, és emlékszem rá, hogy egy kis szobába nagyon jó estéket, órákat töltöttünk együtt, beszélgettünk a hitnek a dolgairól, az elhívásról. Érdekes, hogy két katolikus kispap, egy református, meg egy baptista lelkészjelölt nagyon jól el tudtunk beszélgetni. Milyen emlékeid vannak a kispapi évekből? Egyet emelj ki talán közülük, ami úgy meghatározó volt. Nekem van egy különös emlékem, amikor, ha jól emlékszem, Medjugorjéba, vagy hová készültetek, volt egy trabantotok, és emlékszem rá, hogy akkor meséltétek el Lacival a testvéreddel együtt, hogy különleges módon szoktatok autót vezetni. Az egyiketek vezeti az autót, a másik pedig az utat meg a táblákat figyeli. Így sok év táblatából milyennek még az igazság tartalma?
Hát most már a GPS vezet bennünket,
most már GPS.
Nem kell a térképet meg a táblát nézni. Alapvetően az jellemzi a közös utazásainkat, akár a jelenlegi állomás helyem és a szülőfalunk között, akár máshova történik, vagy általában végig imádkozzuk ezt az utat. Medjugorjéra visszatérve, hogy talán az volt az első kegyelmi hely az életembe, ahol az Istent, a természet fölöttit különös módon megéltem, megtapasztaltam. A felekezeti különbségre visszatérve, most volt nemrégen katonai találkozó, 30 éves liszerelési találkozó, ahol baptista, református, evangélikus, katolikus lelkészek, akik valamikor lelkészi szolgálatra készültünk, néhányan közülük más utolsó pillanatban más pályát választottak, tizennéhányan, közel 20-an összejöttünk a Herceg-Szántói plébániáról, és olyan mély, kölcsönös elfogadást és szeretetbeli egységet éltünk meg, ami semmilyen szinten a nézetbeli különbségeket, azoknak a gátjait, a felekezeti és ebből fakadó ideológiai különbségeket nem hozta felszínre. Ez egy nagyon-nagyon gazdag tapasztalatom.
Néhány perc múlva itt fogjuk folytatni majd a beszélgetést, addig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy ne menjenek el a rádiótól, hanem hallgassák velünk együtt a zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Imre atyával, Polyák Imre atyával beszélgetünk a Halas Rádió stúdiójában. A szünetben megemlítettem egy sztorit, kérdéses volt, hogy elmondjuk-e a kedves hallgatóknak. Amikor a diakónussá szentelésetek volt, testvéreddel együtt kezdtétek a szolgálatot, őt is diakónussá szentelték akkor. Egyik idézőjelben megható pillanata ennek a szentelésnek az volt, amikor észrevettük, hogy valamelyik őtöknek a cipője talpán ott maradt az árcédula. De azt mondtad itt a szünetben, hogy azért ennél érdekesebb esemény is történt ezen a napon.
Édesapám megírte a diákonus szentelésem, pappá szentelésem egy évvel később viszont nem. Előtte két hónappal szívinfarktusba 57 évesen elhunyt, az örökkévalóságba költözött, és hosszú évekkel később tudtam meg vele kapcsolatba egy különleges dolgot, amit szeretnék megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Édesapám a liturgia, a diákonus szentelési szentmise előtt elvégezte a szentgyónását, és amikor kijött a gyuntatószékből, megilletődöttségébe, mert soha nem volt egy föltűnést kereső ember, egyszerű emberként élte az életét, megilletődöttségében letérdelt, megcsókolta a küszöböt, fölállt és becsukta maga mögött az ajtót. Azt gondolom, hogy ez egy kegyelmi megérintettségből fakadó gesztus volt, vagy cselekedet.
Kedves hallgatóknak mondanám csak el, közben eszembe jutott, hogy miért is érdekes ez az előbb említett átcédula, mert hogy a diakónusz szentelésen az oltár előtt hasalni kell a fiatal embereknek, és hát ezért láttuk mi ezt. De kétségtelen, hogy a édesapáddal történt esemény az izgalmasabb, meg lényegesebb volt. Említettük az előbb, hogy Lacival, a Likert testvéreddel együtt kezdtétek a szolgálatot. Erről mit tudsz elmondani?
Mindketten a papságra készültünk, ő fél évvel a papszentelés előtt, félve a papi magánytól, az egyedüli életformától, visszariadt, visszalépett, már felszentelt diákonusként, nem valaki miatt, hanem az érintett életformától való félelem miatt. Aztán később kialakult egy párkapcsolata, házasságot kötött, ami 20 év után szétesett. Változatlanul végig, mint lelkipásztori kisegítő hittanár, elvégezte a történelem szakos tanárit is, tanított is történelmet. Ő maradt egyházi pályán, mint világi Krisztus híve, de szeretne pappá lenni. Ennek az egyházjogi lehetősége abban az esetben, ha egyházi bíróság kimondja a házasság kezdettől való érvénytelenségét megfelelő egyházjogi kázus bizonyíthatósága alapján, és ha a gyermeke betölti a legkisebb is a 18. életévét, és talál olyan püspököt, aki lát benne fantáziát, akkor egyházfegyelmi, egyházjogi szempontból felszentelhető papnak. Ő jelen pillanatban ezt szeretné.
Én meg szeretnék ott lenni a pappá szentelésén, ha már a tiéden nem tudtam ott lenni annak idején. 25 év szolgálatról beszélgettünk eddig. Ennek az állomásait sorolt föl, kérlek.
Tulajdonképpen nem hosszú a lista. Kettő állomás helyen volt. Az első állomás Kalocsa Eperföldi Szent Imre templomba 2 évet szolgáltam káplánként, beosztott lelkészként. Onnét kaptam 1994. augusztus 1-én plébánosi kinevezést hercegszentpólai környékére, és tulajdonképpen negyedszázados papi életem majdnem teljes egészét ott töltöttem, ahol jelenleg is vagyok.
Említetted az előbb Lacival, a testvéreddel kapcsolatban a magánynak a gondolatát. Ezt te hogyan élted meg? Nem látlak magányos embernek, de belül lehet, hogy olykor fölvetődnek ezek az érzések.
Ennek a súlyát nem érzem. Lehet, hogy majd előre haladott kor és betegségek kapcsán valamilyen szinten megtapasztalom, bár azt is látom, hogy nem önmagába az életformán múlik a magányos vagy nem magányos életforma. Az ember lehet mérhetetlenül magára maradott, elmagányosodott családba, adott esetben nagy családba is, ahol nem figyelnek oda rá, nem hallgatják meg, stb. Tehát én ennek a nehézségét igazán nem tapasztalom, vagy nem tapasztaltam meg. Igyekszem az Isten kapcsolatomat is napi szinten elmélyíteni, meg a családokkal, az emberekkel is élő kapcsolatot ápolni.
Közben egy, lehet, hogy csak számomra furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy benneteket úgy is neveznek, hogy áldozópapok. Az áldozó papi szolgálat és a lelkipásztori munka közül melyik a súlyosabb, vagy több terhet jelentő?
Én az áldozó papságon nem a lelkiszi szolgálatnak az áldozatát értem, hanem funkcionálisan a katolikus egyházba, ugyanúgy, mint az ószövetségi papságba, az áldozat bemutatás miatt nevezik a szolgálati papot áldozó papnak. A katolikus hit szerint a Szent Mise az egyetlen nagypénteki véres keresztáldozat vértelen megjelenítése, párhuzamosan megy végbe a földi liturgia mellett a mennyei liturgia. Jézus a föltámadott, a saját végtelen értékű nagypénteki áldozatára mutatva a saját végtelen értékű áldozatnak értékét, érdemét az atyának felajánlja, és ezért úgy tekintünk a Szent Misére, mint ami több, mint ami puszta imádságunk, hiszen a mi imádságunkat és áldozatunkat belekapcsoljuk Jézus áldozatába. Az igazi érték, ami az Atya előtt megjelenik, nem a mi imádásunk és emberi áldozatunk, bár az is jelen van, mint ahogy Pál apostol mondja, testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak javára, hanem Jézus áldozata is, annak végtelen érdeme és értéke az, ami az Atya előtt elsősorban számít.
Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést, és hát sajnos lassan a végére érünk majd ennek a találkozásnak, meg beszélgetésnek. Most azonban hallgassunk még zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat az Érdekes emberekről szóló magazin műsorunkban. Polyák Imre, hercegszántói, római katolikus plébánossal beszélgetünk. Olyan helyen élsz, atya, ahol most kerítés húzódik két ország között, és a napi hírekben hangzik el hercegszántó neve. Migrációról van szó. Plébános az atya, a lelki atya szemével. Hogy néz ki ez a korunkat sújtó, lehet talán így mondani, helyzet?
Én személy szerint azt látom, 1917. júliusában alakult meg az első szabadkőműves páholy. Zászlajára tűzte Krisztus akasztófa virág, és fölesküdött a keresztény hitnek a kiirtására. 1763-ban az első szabadkőműves világkongresszus döntött a nagy francia forradalomról, ami talán sok pozitívumot is hozott, de minden esetre a hitnek, a kereszténységnek az első nagy üldöztetését a nagy francia forradalom hozta. Az első világháborút 1912-ben szabadkőműves világkongresszus döntött el, és én úgy látom, hogy a bolsevizmustól kezdve sok ateista ideológia mozgatója maga a szabadkőművesség, és a mostani migrációt is tulajdonképpen ezek a szálok vezetik. Katonákkal, ott szolgáló vagy oda vezényelt katonákkal találkozva hallottam azt, hogy nagy mennyiségű bankkártya és nagy mennyiségű pénz található a megfogott csoportoknál, és egy-egy csoportnál, ha 20 eurós van az egyiknél, akkor a csoport mindegyik tagjánál az van, mintha kiosztanák azok, akik valamilyen szándékkal küldik Európába. Esetleg a keresztény hit meggyengítése vagy fölszámolása végett, gazdasági vagy más szempontból történő megroppantása, Európa megroppantása végett, ebben nem akarok különösen belebonyolódni, de úgy tűnik, hogy Európa ellen mind eszmei, lelkiségi, ideológiai és gazdasági háború folyik. Ezen keresztül én így látom, magánemberként nyilatkozhatok, papként, lelkipásztorként vagy egyház képviselőjeként nem.
És éppen ezzel a gondolattal folytatnám, hogy a lelkész az mindig kirakat ember. Annak is kell, hogy legyen az is a hivatásából adódóan transzparens vagy átlátható vagy. Mégis szükség van arra, hogy valamikor magánember legyél, kipihent magad. Hogy történik ez a te esetedben, atya?
Heti rendszerességgel tudatosan becsukom magam mögött az ajtót. Nagyon szeretem azt, amit csinálok, hiszek benne és azonosulok vele, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember megmaradjon szellemben, lelkületben és fizikai egészségben, egészséges ember, ahhoz heti, akár heti rendszerességgel környezetváltozásra, másfajta cselekvésre van szükség. Mi hazajövünk a szülőfaluba, füvet nyírunk, a szülői háznak a környékét rendbe tesszük, eljárunk gyógyfürdőbe, strandra, szaunába, nagyokat kirándulunk, zarándoklatokra, kirándulásokra megyünk, próbálunk tudatosan odafigyelni a lélek, a szellem és a test kikapcsolódására és pihenésére.
Ez a Szent Heverde.
Így van.
Ennek ez a speciális, nem egészen teológiai, de annál jobban emberi kifejezése. Úgy tudom, hogy holnap utaztok Fatima, ha jól emlékszem. Igen. Voltál már ott, vagy ez az első utat?
Ez lesz az ötödik alkalom.
Hetedik.
Új misésként 1992-ben az első utam Lourdes Fatimába vezetett. Most a 25 év után oda szeretnék kimenni, hálát adni. Azon kegyelmi helyek egyike, ami eszmeiségében és lelkiségében talán a legtöbbet nyújtott számomra. És a beszélgetés elején még arról volt szó, hogy középiskolásként kutattam, kerestem azokat a kegyelmi történéseket, korunk kegyelmi eseményeit, ahol tetten érhető önmagunk és korunk Istenben való értelmezése, és a fatimai eseményekben én ezt tökéletesen felismertem, meg megéltem.
Annak idején, nem tudom hány éve volt, kaptam tőled egy könyvet. Lehet, hogy már nem emlékszel rá, az a címe, hogy az Isten vándora. Emlékszel arra a könyvre? Lehet, hogy arra nem, hogy nekem adtad ezt a könyvet. Ez nekem egy nagyon sokat jelentő könyv volt. Különösen egy mozzanata ragadott meg ennek a könyvnek, amikor a történet főszereplője, ugye ez egy valóságos történet, első misésként az édesanyjával találkozott. Amikor az édesanyja először találkozott vele, mint fölszentelt pappal. Nem tudom, hogy miért jutott eszembe ez a gondolat, de így a beszélgetés végén én nekem annyi személyes emlék, impulzus, és mind őszintén mondhatom, hogy jó emlék jut eszembe veled vagy veletek kapcsolatban, és nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy az életedben ezt a elhívást végigvitte, kiteljesítette, és én azt kívánom neked, Atya, hogy maradjon meg továbbra is a te szíved, lelked az Isten nagyon mély szeretetében, ahogy csak ő tud téged, meg engem, minket, embereket szeretni, és kívánom neked azt, hogy ez a gyönyörű szolgálat, aminek most egy szép állomása kapcsán volt alkalmunk hosszabban beszélgetni, ez teljesedjen ki, és ölelj át az egész életedet.
Köszönöm szépen, köszönöm a gyerekkori barátságunkat, ami mindvégig töretlenül megmaradt, és ami kimaradt a beszélgetés elejéből, nem köszöntöttem a kedves rádióhallgatókat, most ezt duplán szeretném pótolni, ebéli mulasztásom, és szeretettel búcsúzom kedves rádióhallgatóktól. Amikor adásba kerül ez a riport, éppen Fatimába leszek, a béke angyala, Portugália angyala 1916-os jelenéseinek és a boldogságos Szűz Mária 1917-es 100 évvel ezelőtti jelenéseinek a helyszínén. Különös módon is Magyarországért, magyar családokért és önökért, akik hallgatják ezt a riportot, ebben az időben kint leszek, különös módon is ostromolni fogom az eget és imádkozom valamennyiükért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen mi is, Atya, ezt a, hát mondhatom, úgy áldáskívánást, amit a legvégén mondtál el. Isten áldja meg az utadat, a hivatásodat, az életedet, és várunk haza. Kedves hallgatóktól is búcsúzunk, áldott szép napot kívánunk mindenkinek.